Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ezen a vasárnapi, szép vasárnapi, tavaszias délelőttön, és arra kérem most a gyülekezetet, hogy hadd imádkozzak én is veletek röviden, és utána fogom olvasni Isten igéjét. Úgyhogy most így a helyünkön maradva imádkozzunk, és aztán felállva hallgassuk meg Isten igéjét. Úr Jézus, nagyon hálásak vagyunk azért, hogy eléd jöhetünk, és elcsendesedhetünk. És te látod azt, hogy honnan jövünk, merre tartunk. Sokszor mi magunk sem tudjuk azt, hogy mi történik az életünkbe. Váratlan események, hirtelen döntések, körülmények mind-mind úgy dobálják néha az életünket, hogy mi magunk sem tudjuk, hogy mi a helyes irány. És így szeretnénk most megállni a te színed előtt, és elcsendesedni, és azért imádkozunk, hogy vedd a te szent kezeidbe a mi szívünket, a mi gondolkodásunkat, a mi életünket, és szólj most hozzánk, csendesíts le minket, add, hogy tudjunk rád figyelni, adjál szavakat az igehirdetőnek, és adjál halló fület mindenkinek, aki most itt van ebbe a terembe. Könyörülj rajtunk, mert a legnagyobb szükségünk arra van, hogy te szólj hozzánk, te taníts minket, te gyógyíts minket, te adjál új irányt, új reménységet, te adj erőt, vezetést, és Urunk, hogyha te egy jelen vagy a mi életünkben, akkor meg tud nyugodni a mi szívünk, és reménységgel telik meg a mi szívünk. Kérünk, hogy közöld velünk a te jelenlétedet, áld meg a mi délelőttünket. Amen. Testvérek, olvasom Isten igéjét az Efézusiakhoz írt levélből. A 10. verset fogom most felolvasni a testvéreknek. Az igehirdetés úgy fog kinézni, hogy lesz egy motto igeversünk, és aztán megnézzünk egy történetet, és most felolvasom azt a központi igeverset, amiről az igehirdetés szólni fog, tehát az Efézusiakhoz írt levélnek a 2. fejezetében a 10. verset fogom olvasni, Efézus 2:10, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Ez a központi igeversünk, eddig Isten igéje. Még egyszer felolvasom. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett az Isten, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Ebben a versben úgy ábrázolja a Biblia az embert, mint Isten alkotását. Az a szó, ami itt a görögben van, az jelenthet egy olyan alkotó művészi munkát, amikor előre megvan az anyag, és átgyúrjuk, átformáljuk, de jelenthet teremtő munkát is. Amikor az Isten valami olyasmit csinál, olyasmit hoz létre, ami addig nem volt. Most az ember az ebből a kettőből tevődik össze, egyfelül Isten alakít minket, másfelől Isten bele tud tenni az életünkbe olyan dolgokat, amik még nem voltak ott. És úgy beszél a Szentírás az emberről, mint akit Isten arra készített el, hogy előre általa, az Isten által elkészített jó cselekedetekbe járjunk. Ez sokkal több annál, mint amikor úgy gondolkozik az ember, hogy a keresztény, megtért hívő keresztény embernek jó kell viselkednie. Pál apostol itt sokkal többet mond. Arról beszél, hogy az Isten gazdag volt szeretetben, és ő annyira szeretett minket, hogy Krisztust adta, és nem csak megváltott minket, és elkészített az örök életet, hanem már itt a Földön olyan életet, olyan cselekedeteket készített el, amiben meg tudja mutatni a kegyelmének mérhetetlen gazdagságát, az irántunk való jóságát. Kegyelmének mérhetetlen gazdagságát. Testvérek, nem túlzás ez? Hát, hogyha így végignézünk a hívő népen, akkor ez jut elsőre az eszünkbe, hogy rajtunk az Isten kegyelmének mérhetetlen gazdagsága és az irántunk való jósága és szeretete tükröződik. Megnézzük a gyülekezetet, meg a hívő népet. És a nem hívő népet is, tehát a kedves embertársainkat, akik nem ismerik az Urat, vagy nem belejárnak, őket is rettenetesen foglalkoztatja, hogy mi a boldogság, és mi a boldogtalanság oka. És akkor elkezdenek az emberek gondolkodni, kitalálunk mindenféle tudományt, a pszichológiát, pszichológusokat, elkezdik vizsgálni az embert, hogy miért boldogtalan az ember. Hát nyilván azért boldogtalan az ember, azért vagyunk boldogtalanok, mert valami hiányzik. Volt valami vágyunk, valami, amit nem kaptunk meg, ami nem teljesedett be az életünkbe, meg kell azt keresni, meg kell találni azt az igazi mély vágyat, ami minket motivál, és ha azt szerint fogunk tudni élni, akkor majd biztos boldogok leszünk, beteljesedik az életünk. Ez a világ logikája. Világ, ha hiányzik valami, azért vagyunk boldogtalanok, azt pótoljuk, és akkor minden rendben lesz. És kérdés az, hogy mi hívő emberek hogyan gondolkodjunk? Melyik logikát kövessük? Ugye miért válhat egy hívő embernek szürkévé? Miért szűkülhet be az ember élete? Testvérek, ha csak a saját életemet nézem, nem akarok mással példálozni, de hát az én bibliaolvasásom vagy kereszténységemben is voltak olyan időszakok, amikor hát nem olyan örvendező, vagy színes, vagy lángoló volt a kereszténységem, most már persze lángoló, színes és örvendező, de hát az embernek vannak nehezebb időszakai is. Meg hát amikor a testvéreket nézzük, akkor is látjuk, hogy nem mindig olyan vidám a dolog. Na hát én most arra szeretném a figyelmet irányítani a mai Isten tiszteleten, hogy mit jelent az, hogy az Isten előre elkészített jó cselekedeteket, és hogyan tudunk mi hívő emberek beleállni ezekbe a jó cselekedetekbe. Hát az első és legfontosabb dolog, amit szeretnék a testvéreknek elmondani, és mit hit tapasztalatot megosztani, az, hogy Isten csinálja, azt mondja, hogy mi az ő alkotásai vagyunk, ő készítette el ezeket a cselekedeteket. Tehát az első legfontosabb az, hogy van egy olyan élet, amit az Isten kezd el szervezni. És amikor a megtért hívő ember beleáll ebbe az életbe, akkor két dolog történik. Ugye egyfelől nem az én akaratom van meg, hanem az övé. Viszont fölismerem, hogy az életemet az Isten szervezi. Lesz egy békességem, lesz egy reménységem, hogy ez az egész tart valahova. Ez az egyik. Nem én csinálom, nem az én erőmből van, nem nekem kell erőlködni állandóan, hanem valaki nálam sokkal nagyobb, a körülményeknél nagyobb, az élő Isten szervezi az életemet. Ez egy nagyon felszabadító élmény. A másik, ez a külső, az, hogy működik. Az, hogy én 35 évesen elmentem a teológiára, 3 gyerekkel, azt mondták, hogy ez lehetetlen, aztán működik. Életben maradunk. Lett pénz, lett támogatás, mindig volt annyi munka, meg minden, hogy úgy alakultak a dolgok, hogy valahogy az Isten szervezte. A másik, tehát ez a külső körülmények, belülről, meg az történik, hogy az ember lelkébe, az ember lelki szívébe, mindannyiunknak van egy kis lelki mobiltelefonunk, fölcsatlakozunk a láthatatlan világra, az Isten mondja azt, amikor a jó cselekedetekben, az előre elkészített jó cselekedetekben járunk, akkor az élő Isten kezdi el azt nekünk mondani, hogy az jó, amit csinálsz. Az én életemben volt olyan időszak, már még megtérésem után is, olyan döntéseket hoztam a munkámba, az időbeosztásomba, amiről valahol a szívemén tudtam, hogy nem az előre elkészített jó cselekedetek, de mivel nem hittem el, hogy az Isten szervezi az életemet, és nekem kell az életemet megszervezni, ezért bizony többet kellett dolgozni, meg nem úgy kellett dolgozni, meg máshogy kellett az adózást megszervezni, és elkezdtem én a saját erőmmel nem a jó cselekedetekben járni, és megpróbáltam a pénzt, meg a lehetőséget, meg az egészet megszervezni, és valahogy azt éreztem, hogy az én kis lelki mobiltelefonomon, a láthatatlan világ felé, az Isten azt mondja, hogy ez nem jó. Ez nem az a jó cselekedet. És akárhogy igyekeztem, mindig valahogy félrecsúsztak a dolgok, félreestek, félreléptek, tehát nem jött az az öröm, nem jött az a békesség, nem jött az a szeretet, hanem egy görcsös erőködés lett. És állandóan azt éreztem, hogy ez nem az a jó irány, amiben menni kell. És eljött egy pont, amikor azt kellett mondanom, hogy most vagy ketté hasadok, meghasadok, hitehagyott leszek, összeomlok. Leteszem, és fölteszem, leteszem, ami a kezembe van, a szerszámokat, az én akaratomat, az én gondolkodásomat, és fölteszem, hogy Uram, kérlek, mutasd már meg, hogy merre van az az előre elkészített jó cselekedet, amiben bele tudok lépni. És van ennek a másik fele, mondjuk a vérfolyásos asszony története, talán mindannyian ismerjük, amikor az Úr Jézus megy a tömegbe, és van egy asszony, aki ráadásul beteg is, és nem lenne szabad neki az Úr Jézust megérinteni. És ott a tömegbe megérinti. És megáll az Úr Jézus, és azt mondja, hogy erő árad ki. Most erő árad ki belőlem. És tanítványok azt mondják, hogy ki volt az, fölteszi a kérdést. Kiért hoz, ki érintett meg? Tanítványok mondják, hogy hát Úr Jézus, hatalmas tömegben vagyunk, hát mindenki lögdösött, hogy ki érintett meg. És akkor kilép egy asszony, és azt mondja, hogy én voltam. Az Úr Jézus azt mondja, hogy erő árad ki, az asszony életében meg erő árad be. És ez a csoda. Amikor az ember meghoz egy hitbeli döntést, én most ezt említettem az életemben, ezt a teológiát, de más példát is lehetne mondani, mondják az embernek, a többiek mondják, hogy ez lehetetlen, ez nem fog működni, és egyszer csak erő árad be, és jobban alszom, mint előtte. Engedelmeskedek, beleállok abba az útba, az Isten kívülről szervezi, belülről pedig azt élem át, hogy az Isten azt mondja, hogy ez most jó, amit csinálsz. És lesz az embernek egy belső tartása. Egyszer csak azt érzi, hogy kezd össze, nem szétfele csúszik az életem, meg a bizonyságtételem, meg a házasságom, meg a gyereknevelésem, meg a munkám. Kezd összeállni, valahogy kezdenek a dolgok a helyére kerülni. Tehát a legfontosabb dolog az az, hogy az előre elkészített jó cselekedetekben való járás, az nem azt jelenti, hogy jól viselkedünk, hanem az, hogy azok lehetünk, akinek Isten minket elképzelt, fölfedezhetjük, hogy mit gondolt ő. És azt éljük át, hogy hát most az vagyok, akinek Isten engem látni akar. És ez jó. És ebben erő van. Ebben bátorság van. Ebben öröm van. Egy idő után hála van. Ebben szolgálat van, mert oda tudok lépni valakihez. De azzal nem tudok oda lépni, hogy hát lehet, hogy az Isten megfeledkezett, egyébként is kaparok magamnak 2000-rel, aztán még az se jön össze, amit akartam volna, és most itt görcsölök, erről nem lehet bizonyságot tenni, ezzel nem lehet vigasztalni. De azzal, amikor az Isten cselekszik az életemben, amikor meg tudok nyugodni, amikor azt tudom mondani, hogy nyugi, nem te csinálod. Eddig is ő hozott el, ezután is ő fog elvinni. Mit akarsz te, Uram? Engedelmeskedek, és egyszer csak erő árad be. Ki tudunk békülni, hallgatnak a szavamra, visszaszáll rám az Isten békessége, és tovább tudok menni az úton. Ez egy csodálatos hitélmény. Ez az, amiről Pál apostol beszél. És ezt nem tudjuk átadni. Ez olyan, mint a biciklizés, vagy az úszás. Nem tudok. Kedves testvérek helyett nem tudok biciklizni, meg hitben járni, meg úszni. Ez egy hit tapasztalat. Erre kell elsegíteni egymást, és ebbe kell nekünk magunknak is beleállni. Ez a cél. A mai igehirdetésünknek a központi igéje tehát ez volt. Az Efézus 2:10, ahol arról hallottunk, hogy Isten igenis elkészített előre jó cselekedeteket, amiben beleállhatunk. Ez az evangéliumnak az íve. Ha elolvassák a testvérek a második fejezetet az Efézusi levélben, majd esetleg délután átnézik, akkor elindul onnan, hogy ti is halottatok, volt életre keltett, de most már nem úgy jártok, és Krisztusban megváltott, és leér a túloldalon a gyakorlatba oda, hogy és járjatok azokba a jó cselekedetekbe. És így kerek a hívő élet. Ha ebből kiveszünk egy pillért, és csak jó cselekedetbe akarunk járni, Krisztus nélkül akkor nem fog működni. Ezen hoz minket végig az Isten. És most az ige hirdetésnek a hátra levő részében azt szeretném végigvenni, egy történet kapcsán, mégpedig a Samária asszony történetének a kapcsán, ami a János evangéliumának a 4. fejezetében van. Most, mint történet, végig fogunk menni ezen a beszélgetésen. És arra szeretnék a testvéreknek példát hozni, 7 pontban, tömör leszek, világos 7 pont lesz, nem fogjuk nyújtani a dolgokat, De 7 pontba azért szeretném összefoglalni azt, hogy mennyi mindennel kell megküzdenünk nekünk ahhoz, hogy az Isten által előre elkészített jó cselekedetekbe bele tudjunk állni. Ez a 7 pont, ez úgy tükrözi. Azt mondják a pszichológusok meg a szervezetfejlesztők, hogy 5 pontot tudunk könnyen megjegyezni. Egyszerre, általában 5-öt kell mindenből. De most nekem 7 van. És ugyanilyen az engedelmességbe való beleállás, hogy nem egyből megy, még van hozzá 2. Tehát nem annyira nagyon egyszerű. Úgyhogy ezeket a mozzanatokat fogom most röviden áttekinteni, amiket én felfedeztem a János evangéliumának a 4. fejezetébe, a samáriai asszony történetébe, hogy hogyan segíti el az Úr Jézus a samáriai asszonyt, hogy bele tudjon állni a hit cselekedeteibe, és mivel kellett ebben a beszélgetésben, ebben a kapcsolatban megküzdeni. Az első pont, tehát 7-et fogunk most végigvenni, az első pont az, hogy a körülmények, hogy hogyan beszélnek a körülmények arról, hogyan harcolnak velünk szembe a körülmények, hogy ne higgyük el azt, hogy az, amiben benne vagyunk, az lehet jó cselekedet. Tehát az első pont, ami a jó cselekedetekbe való beleállás ellen harcol az életünkben, az első körülmények. És el fogom olvasni a 7 vers, az első 7 verset innen. Tehát samáriai asszony története, János evangéliuma. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása, Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Eddig az első 7 vers. Körülmények. Körülményekkel való megküzdés, hogy bele tudjunk állni az Isten által előre elkészített jó cselekedetekbe. Most egy picit vegyük le ezt a bibliaolvasós szemüvegünket, és próbáljuk egy kicsit végignézni azt, hogy miről beszél itt a Szentírás, az Úr Jézusnak milyen körülményei voltak. Az Úr Jézust az Atya elküldte elsősorban a zsidókhoz, elsősorban a vallási vezetőkhöz, azért, hogy evangéliumot hirdessen, hogy megszólítsa őket, hogy megváltsa ezt a világot. Elsősorban ugye a zsidókhoz jött, akiknek az ígéret elsősorban szólt, és aztán onnan kiáradjon az egész világra. Csodálatos küldetés. Isten mondta, Isten mondta. Ehhez képest elmegy, megpróbálja ugye kitakarítani a templomot, nem sokkal ezelőbb ezt olvassuk. A farizeusok meghallják, a vallási vezetők meghallják, hogy ez az Úr Jézus itt elkezdett tanítványokat szerezni, ma talán úgy mondanánk, hogy mit kavar itt ez az ember. Megijedtek, féltették a hatalmukat, és elkezdték Jézusra vadászni. Jézus Krisztusnak meg menekülnie kellett. Miről beszélünk, testvére? Az élő Isten beleállít engem egy szolgálatba, elküld ezekhez az emberekhez, és akikhez mennem kéne, azok visszautasítanak. Sőt, mentenem kell az életemet. Tehát menti az írháját, menekülnie kell. Arról nem is beszélek, hogy értetlenül. Tehát még annak se néztek igazán utána, hogy mit csinál az Úr Jézus, csak gyanús volt, és ez már elég volt arra, hogy üldözzék. Ez a legfájdalmasabb, amikor igazságtanul bántanak. Nem is érdekli őket, hogy ki vagyok valójában, csak az, hogy az ő pecsenyes ütögetésüket fogom én itt zavarni, és elkezdenek üldözni, én meg menekülhetek. Túl vagyunk, ugye, elindult gyalog, 80 kilométer körülbelül egy túra, jó kis szintkülönbségekkel. Azt olvassuk, hogy dél van, tűző nap, ami azon a vidéken ugye jó meleget jelent, és azt olvassuk, hogy ellenséges területre tévedt. Vagy hát nem tévedt, bocsánat, ez rossz az a megfogalmazás, ellenséges területen kelt át. Akkoriban ugye az volt a szokás az uralkodóknak, hogy népességcserét hajtottak végre, tehát ez nem a mai, nem egy mai találmány az, hogy a népeket kicseréljük, és úgymond népvándorlást gerjesszünk, így tartották fönn az uralkodók a hatalmukat, hogy megfogták a zsidókat, kitelepítették, másokat meg beraktak, és a samáriaiak így maradtak ott ugye az asszír-babiloni fogság után, őket is az akkori uralkodó rakta oda. És ezen a területen kellett átmenni. Egy másik nemzetiség. És aztán ők megcsinálták a saját vallásukat. A zsidóságnak és a pogány kultusznak a keverékét. És vegyük, milyen körülményekkel nézett szembe. Egy sikertelen szolgálat, ha így nézzük, most félretesszük itt a kereszténykedést, akkor azon, hogy oda küldött valahova Isten, én mindent megteszek, én testé leszek, én csinálom ezt az egészet, aztán nem hallgatnak. Menekülhetek. Itt vannak az értetlen tanítványok, akikkel meg állandóan bajlódnom kell, ezt alig ismernek föl. Több napja gyalogolok, meleg van, végre itt van egy kút, nincs hozzá vödör. Ez lehet egy jó cselekedet? Egy előre elkészített? Hogy ebbe kéne járni? És mi a következő? Megjelenik egy samáriai asszony. Milyen körülmény ez? Hát honnan jöhet ez az asszony? Ha egy kicsit a tudósoknak az írásait elolvassuk, akkor délben nem szoktak az asszonyok a kúthoz járni, talán a testvérek is hallottak erről prédikációt. Tehát több házasság után érkezik ez a nő, valószínű, hogy kiközösített, valószínű, hogy a szégyen miatt nem akar a többiekkel menni. Hát ez milyen jó előre elkészített cselekedet lesz. Vegyünk egy zsidó farizeust, aki egyébként nem is beszélhet egy se egy samáriaival, már hogyha hithű és tartja hitét se samáriaival, se asszonnyal. Vegyünk egy asszonyt, akit kiközösít a társadalom, egy parázna asszonyt, és akkor eresszük össze a farizeust meg a paráznát. Ugye a vallásosat, meg a pogányt. Milyen jó kis előre elkészített cselekedet lesz. Mit lát az asszony? Az asszony az látja, hogy ott van az ellenség. Mit látnék én? Mondjuk, hogyha az Úr Jézus helyében mit szokott ilyenkor az ember látni, amikor indulni kell valahova, elveszett a kocsikulcs, aztán még a gyerek is sír, és akkor még a kellemetlen szomszéd is megérkezik, már bocsánat, persze nekem ilyen nincsen, de minden összejön. Ez biztos, hogy nem lehet egy jó cselekedet. Mit csinálhatott az Úr Jézus ott a kút szélén? Valószínű, hogy közösségben volt az Atyával. Elmondta azt, hogy mi van. Hogy most szomjas vagyok, hogy most itt vagyok a kútnál, mert hogy az Úr Jézus közösségben volt az Atyával. És az ember közösségben van az Atyával, és imádkozik egy nehéz helyzetben, és egy valószínűtlen időpontban jön valaki egy vödörrel, hát akkor az a minimum, hogy az ember gyanút fog egyezni, nem egy ima meghallgatás. De ez még csak egy önös szempont. De mennyivel több az, hogyha az Úr Jézus azt mondja, hogy ugye egy előre elkészített jó cselekedetben vagyok, akkor az Isten hozza azt ide, akivel most itt találkoznom kéne. Hogy ez egy olyan találkozás lehet, ami Istentől van elkészítve. És ha én így vagyok benne egy reménytelen helyzetben, a körülményekről szóval reménytelen, mert ugye onnan indultunk el, hogy a körülmények arról akarnak minket meggyőzni, hogy ez nem lehet Istentől előre elkészített jó cselekedet. Mit jelent azt, hogy Istentől elkészített? Az azt jelenti, hogy nem vagyok benne egyedül. Hogy erről tud az Isten. Hogy ebben benne van velem együtt az Isten. És mit jelent az, hogy nem az Istentől elkészített jó cselekedet? Az azt jelenti, hogy ebbe te másztál bele, egyedül vagy benne, oldjad meg úgy, ahogy tudod. És két irányba mennek a dolgok. Mert amikor elhiteti a látható világ, hogy ez nem Istentől van ez a jó cselekedet, akkor a következő gondolat az szokott lenni, hogy nem jó az az Isten, aki engem egy ilyen szolgálatra elküldött. Aki ebbe engem beleengedett. Nem jó az az Isten, aki megengedi, hogy engem üldözzenek. Aztán itt legyek ennél a kútnál, azt ne tudjak vizet meríteni. Ezek az értetlen tanítványok meg elmentek, én meg itt ülhetek a melegbe. Nem jó az az Isten, aki ilyen feleséget adott, ilyen férjet adott, ilyen gyülekezetet adott. Nem jó. Ilyen testvért. És az ember kétségbe esik, megkeseredik, és nem tud belelépni az előre elkészített jó cselekedetbe. Tehát az első, amiről gondolkoztunk, az az, hogy a körülmények. Nagyon kemény harc. A második, ami kiderül a történetből, vagy amit én kiolvastam belőle, az az, hogy jött egy asszony vizet meríteni, és volt nála egy vödör, és azt mondta az Úr Jézus, hogy adj innom. A második, tehát az első a körülmények, amiben meg kell harcolnunk. A másik az az, hogy az Isten jó cselekedetei olyanok, hogy benne van az egymásra utaltság. Én vagyok a kútnál, nálad van a vödör. Hát úgy helyezi el az Isten a jó cselekedeteket, ugye arról hallottunk, Piroska néni mondta, hogy a háromba, szeresd az Urat, szeresd a testvéredet, és hirdesd az evangéliumot. És az a baj a szeretettel, nem lehet egyedül csinálni. Tehát kell hozzá valaki más, akit szerethetek. Ráadásul a Biblia is azt mondja, hogy hogyan szeretheted az Istent, akit nem látsz, ha nem szereted a testvéredet. Tehát még a teológia is azt mondja, a Biblia is azt mondja, hogy ezek nem szétválasztható dolgok. És hányszor érzi azt ugye az ember, hogy milyen jó családapa tudnék lenni? Tehát nem lenne családom, tehát nem ilyen lenne a családom, akkor én olyan jó tudnék lenni. Vagy lelkipásztornak, hát ha nem ilyen lenne a gyülekezet, tehát gyülekezet nélkül jó lelkipásztor tudnék lenni. Vagy a feleségem, mikor jön a karácsony, és szegény, azt mondjuk szombaton van a karácsony, és akkor hétfő kedden kitakarít, vagy hát úgy mondjam, rendet rak a lakásba, inkább így mondom, és akkor jön, és újságolja, hogy már rendet raktam, most bevásárlunk, és már csak tisztogatni kell. És akkor pénteken, ugye amikor megint összeomlott a lakás, mert a gyerekek meg mit tudom én szétpakolták, akkor érzem rajta ezt, és akkor szokta, hogy ugyan, ő olyan jól eltervezett mindent. Tehát egy olyan jó karácsonyt, vagy húsvétot, vagy ünnepet tudna csinálni, nem lenne itt a család. Nem ilyen lenne a férje, meg a gyereke. Ugye? És a szeretetet meg nem lehet együtt csinálni. Tehát ha bele akarunk lépni az Isten által előre elkészített jó cselekedetekbe, akkor meg kell harcolnunk az, hogy a körülmények ellene fognak harcolni. A második pedig az, hogy egymásra utaltak leszünk. A harmadik, amit hoztam a testvéreknek, az az értetlenség. Tehát az, hogy nekem mond valamit az Isten, én benne vagyok, én most már megértettem, hogy milyen irányba lenne az a jó cselekedet, és én oda törekszem. Körülmények ellenem harcolnak, és van mellettem valaki, akit szeretnem kéne. A családom, a gyülekezetem, a párom. És hát ugye mondom, hogy adj inni, és erre az asszony, vagy hát mondja az Úr Jézus, hogy adj inni, és az asszony így válaszol, hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeznek a samáriakkal. Ez ellenség. Jézus így válaszolt. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Tehát az első az, hogy végre, ugye az, amelyek a templomból, végre vettem egy lendületet, hogy na most akkor én majd a jó cselekedetekbe fog járni, az Isten meg vezet is, és megyek, mondom a gyülekezetnek, meg megyek, kiadom a családnak, hogy mostantól kezdve jó baptista lelkés család leszünk, és meg is mondom, hogyan kell azt csinálni, és akkor nem értik. Se a feleségemnek nem esik annyira jó, se a gyerekeknek, és az értetlenség. És a gyülekezetbe kitalálom a programot, hogy hogyan leszünk mi olyan jó gyülekezet. És akkor nem értik, nem érti a másik. És miről van itt szó? Az asszony, ugyan merítő edényed sincs, a kút is mély. Honnan vennéd az élővizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószágai is. Testvérek, ez mit jelentett? Talán nagyobb vagy. Hát ki vagy te? Hát ki vagy te, hogy itt nekem elkezdesz itt? Ki vagy te, hogy ilyeneket mondjál? A mi atyánknál, mondja Jézusnak, ugye azt mondja, hogy a betelepített, a jövevényit elkezdi mondani, hogy a mi atyánknál, Jákobnál, mondja egy zsidónak. Most bocsánat, ez a mai világban egy anyázás, apázással érne föl, tehát itt a felmenőkkel egy beszólás történik, és hát megkérdőjelezés annak, hogy te, ki vagy te? Csak ugye úgy olvassuk, hogy és akkor az Úr Jézus azt mondta, hogy na te asszony, ha ilyen makacs vagy, akkor viszont látásra üdvözülj, ahogy tudsz. Nem ezt olvassuk. Az Úr Jézus benne marad egy helyzetbe, benne marad egy élethelyzetbe, ahol nehezek a körülmények, ahol egymásra vagyunk utalva, nem tudom levágni a másikat, mert ugye, ha el tudok menni a munkahelyemről, vagy ott tudom hagyni a családomat, akkor az könnyű lenne. De egymásra vagyunk utalva, össze vagyunk kötözve, az Isten olyan helyzetbe tett be minket, hogy se lenyelni, se kiköpni. És a másik nem érti. Nem érti, hogy neki akarok jót. Ezek voltak körülbelül a külső körülmények. Ugye az, hogy körülmény, egymásra utaltság és értetlenség. És mindezek az akadályok ott vannak, hogy bele tudjunk lépni az Istentől számunkra előre elkészített jó cselekedetbe. És hogyan megyünk tovább? Mi történik? Az Úr Jézus nem fordul el az asszonytól, de azt mondja, hogy aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrása lesz benne. Amit én adok, az egy csoda víz. Örök életre buzgó forrás. Hát gondolkoztam, hogy milyen hasonlattal lehetne ezt visszaadni. Ez körülbelül olyan, mint amikor egy kellemetlen... Nem jó. Kellemet, ilyet nem mondunk egy gyülekezetbe. Bocsánatot kérek, vagy szószékről. Tehát akkor fogalmazzunk úgy, hogy belekerülünk egy élethelyzetbe, mondjuk valaki kér tőlünk egy aspirint. Zavarnak minket, vagy átjönnek. Valakivel, akivel konfliktusunk van. És akkor átjön ez az illető, és hát ugye az ember azért ugye azt érzi, hogy csak oda szólok neki, hogy hát komám, nem vagyunk jóba, de most, hogy valami kellett tőlem, azért megtaláltad a telefonszámomat. Na tessék, itt van egy aspirin. Erre az a másik, aki kéri tőlünk az aspirint, mondjuk azt válaszolja, hogy jó, tudom, hogy van ez az aspirin dolog, de képzeld el, hogy van egy olyan csodálatos orvosság, amit hogyha beveszel, akkor elkezdesz fiatalodni. Csak arra kell vigyázni, hogy ne szedjél túl sok orvosságot, mert akkor nagyon visszafiatalodsz. És az embernek leesik az áll, hogy miről beszél? Mi ez, amiről beszél ez az ember? Vagy egy fiús példával, mondjuk, hogy átjönne valaki egy szerszámot kérni, akivel nem vagyunk túl jóba, és akkor ugyanezt érzi az ember, hogy azért megemlítem, hogy azért ugye vissza is kerül, mert hogyha annyi ideig nem keresel engem, amennyig most így előtte, akkor másfél évig nem kapom vissza a szerszámot. Tehát valami kis beszólást az ember megenged, és akkor másik azt mondja, hogy te figyelj, én most azért szerelem a kocsimat, mert feltaláltak egy szerkezetet, hogy vízzel működik a kocsi. Bele kell önteni, és berakod a szerkezetet, és megy magától, nem kell bele benzin. És az ember ugye azt hiszi, hogy micsoda? Miről van szó? És valami ilyesmit mond itt az Úr Jézus, hogy olyan vizet tudok neked adni, hogy soha többé nem szomjazol meg. Honnan veszi ezt a... Ki ez az ember? És a negyedik dolog, amit a testvérek elé hoztam, az a hit döntése. Tehát körülmények, egymásra utaltság, értetlenség és a hit döntése. Ugye az a helyzet, hogy amikor az Isten komolyan elkezd velünk foglalkozni, elkezd beszélni a gondolatairól, hogy neki milyen lehetőségei vannak, és ő kicsoda, és mire hív minket, akkor sokszor nem értjük. És testvérek, az a helyzet, lehet, hogy ott leszünk a mennyországba, és színről színre fogunk látni, sok mindent értünk, de az Isten nem tudjuk kiismerni. Miért? Mert az Isten nagyobb nálunk. Végtelenszer nagyobb. És amikor az Isten hajlandó velünk foglalkozni, akkor olyan dolgokat csinál, ami nekünk új, érthetetlen, felfoghatatlan. És hitbeli döntést kell hoznunk. De nem fogja érteni Úr Jézus ez az asszony, miről beszélsz. Nem. Nem fogja érteni, mert ennek most nem az a lényege, hogy megértse. És nekünk fiúknak, nem tudom a lányok, hogy vannak vele, arról a hölgyek tudnak beszámolni, de nekem rettenetesen nehéz azt elfogadni, hogy nem értem. Nem mondja meg mindig az Isten, hogy mit, miért tesz az életembe. És hitbeli döntést kell hoznom. És olyan dologba is engednem kell, amiben most még nem vagyok biztos, nem tudom, és végére kell járnom. És hitből kell cselekednem. Ez a negyedik. Hogy bele tudjak lépni az Isten előre elkészített jó cselekedeteibe, meg kell küzdenem a körülményekkel, az egymásra utaltsággal, az értetlenséggel, és hitből kell döntést hoznom. És hogyan megy tovább a történet? Az asszony erre ezt mondta, Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá, menj el, hívd a férjed, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt, nincs férje. Jézus erre ezt mondta, jól mondtad, hogy nincs férjed, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Tehát az 5. pont, amit hoztam, az az elköteleződés. Körülménye, egymásra utaltság, értetlenség, hitbeli döntés, és elköteleződés. Az önátadás, hogy ott vagyok egy, hívd ide a férjedet. Kavarhatnék. Csúsztathatnék. Hitből hoztam egy döntést, elmerek-e emellett, elmerem-e magamat kötelezni amellett, amit hitből megléptem. Elmondok a testvéreknek most egy nevetségesnek tűnő történetet, ami nekem nagyon fájdalmas volt. Nemrég volt egy kis balesetünk otthon, kislány megsérül, nem vittük el egyből, mert azért annyira már rutinosak vagyunk, hogyha nem ordít, meg mozog a lába, keze, akkor nagy baj nincs, de bepirosodott a seb. És hát vasárnap este 9-kor feleségem azt mondja, hogy hát ezzel akkor menjünk el az ügyeletre. Vasárnap este 9. Berakom a gyereket. Lemegyünk. Ott vannak mások. Volt bennem egy olyan, hogy előre engedem a súlyosabbakat, mert nem tudom én, micsoda az én jó keresztény vagyok. Megyünk be, végre minket szólítanak. 9 óra után vasárnap este. Ki van írva a sürgősségire, hogy csak mai betegek. Hát ez úgy megakadt a szemem, hogy nem lenne jó, hogyha erre úgy elküldenének minket most itt vasárnap este 9-kor, kislányom sérült lábával. Kinyitják, becsukodik az ajtó. Doktor úr első kérdése, mikor a sérülés? És gondolkodás nélkül azt mondtam, hogy tegnapi. Most honnan tudja? Na de hát egy orvos volt. Az orvos megnézte a sebet, és azt mondta, hogy ez nem mai. Ez minimum 48 órás. Szénné hittem szégyenembe. Ez a baptista lelki pásztor. És hát az, hogy uram, hát ez hogy van? Nem az a félelmetes testvérek, hogy most egy füllentettem a doktor úrnak, meg a nem tudom, nem ismernek. Az Istennek olyan kegyelme van, hogy nem a gyülekezetben égetett le a vezetőség előtt. Azért mondjuk ott, amikor egy doktor így felhangon egy sürgősségén ott a 6 darab asszisztens között elkurjantja magát, hogy hát de miért mondta akkor azt, hogy tegnapi, hogyha mai? Hát köpni nem tudtam, eléggé megszégyenítő volt. És a félelmetes az az volt, testvérek, hogy nem is gondolkoztam. Az óemberem azt mondja, most azt mondta kapásból az óemberi gondolkodat, és nem tettél róla, mert reflexzerű volt. De hát azért úgy éreztem, hogyha egy ilyen reflexzerű hazugságot mondjuk a gyülekezetbe eleresztek, akkor nem sokáig leszek lelkipásztor, meg hát egyáltalán. Hát itt tartok, Istenem. És elcsendesedtem, és elkezdtem gondolkozni azon, hogy miért történt ez így. És az Isten elém hozott dolgokat. Elém hozott, tehát tényleg az a hihetetlen az elköteleződésben, hogy az elköteleződésnek nem a mérete lényege. A könyvtári könyvekkel kapcsolatban, a tizedemmel kapcsolatban, a feleségemnek meg a gyerekeimnek tett ígéreteimmel kapcsolatban előhozott olyan dolgokat, ahol rá kellett döbbennem, hogy nem vagyok elköteleződött. Nem az elköteleződés, a hit és az engedelmesség melletti elköteleződés mintája működik az életemben, mert itt nem a méret a lényeg, hanem a minta, a logika. És oda jutok, hogy kap egy csípőből azt mondom, hogy én nem fogok a beteg gyerekemmel elmenni. A doktor nem is azért kérdezte, hogy most minket elküldjön, hogy mikor a sérülés, megcsinálta volna. Visszavittem a könyvtárba, szakdolgozok, elhoztam még 2-3 könyvet, igaz, csak hetet lehet, de azért hazahoztam. Na, megjavultam, visszavittem a könyvtárba plusz könyveket, erre kiderült, hogy módosították a mennyiséget. Nem hetet, hanem 10-et lehet elhozni. Tehát papíron még nem is csaltam volna, ha megmondom. De hát most tavaszi szünet lesz, hadd legyen már nálam még az a 2 könyv. Az Isten megmutatta, hogy vigyázz, mert hogyha nem az elköteleződést gyakorlod az életedbe, akkor nem fogsz tudni belelépni ezekbe a jó cselekedetekbe. Hogyan megyünk tovább? Már csak 2 van, testvérek, gyorsan, haladunk előre. Még egyszer felsorolom, tehát körülményekkel való megküzdés, egymásra utaltság, értetlenség, a hit döntése, és elköteleződés. Elköteleződés a hitbeli döntés mellett. Az asszony ekkor így felelt. Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt. Higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádják az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az Isten lélek. Tehát a következő az az imádat. Hoztunk hitben döntést, elköteleződtünk, és az imádat. Az imádat az azt jelenti, hogy átadom magam teljes egészében. Ez nem könnyű. Egy farizeus és egy parázna beszélget. És arról beszélgetnek, hogy kinek van igaza. Bálványimádó és igaz ószövetségi hívő. És kimondani azt, hogy nem itt, nem ez szerint a szokás szerint. Most nem az a lényeg, hogy kinek van igaza. Az igazi imádók lélekben és igazságban. Te vagy, meg én vagyok. Mi vagyunk az Istennek, az élő Istennek a templom. Ha bele akarunk lépni azokba a jó cselekedetekbe, és hitből hoztunk döntést, és elköteleződtünk a döntésünk mellett. Le kell borulnunk, imádnunk kell az Istent. Hadd kérdezem, hogy Isten tisztelet, imádat van-e az életedbe, a szívedbe? Hajlandó vagy te odaadni magadat, az életedet, a gyerekedet oda tenni Isten elé? Lehet, hogy egy nagy utat megtettél, megküzdöttél a körülményekkel, az egymás utatság, az értetlenséggel, a hitbeli döntéssel, a kitartással, és imádod-e az Istent? Kész vagy-e átadni magad teljes egészében? És mi történik akkor, amikor ezt megteszi az asszony? Így folytatódik a beszélgetés. Tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki, én vagyok az, aki veled beszélek. Az asszony fölismeri az Úr Jézust. Ott hagyja a vödröt, és visszamegy a városba. Az az asszony, aki a kúthoz nem mert kimenni a többiekkel. Mikor beleáll, végigmegy ezen a küzdelmes úton. Ez nem könnyű. Akkor azt az ajándékot kapja, hogy meglátja az Úr Jézust. A hetedik pont, hogy mi kell ahhoz, hogy mi bele tudjunk állni a jó cselekedetekbe, az maga az Úr Jézus Krisztus. Jézust nem lehet ebből kihagyni. És hogyan mutatta meg magát az Úr Jézus? Testben, testvérek. Ott volt testben. És hol van most az Úr Jézus? A mennyekben. De itt van közöttünk a lelke át. És aki beleáll az Isten által előre elkészített jó cselekedetekbe, az meglátja Jézust a másik emberbe. Hirtelen már nem csak a te bűnödet látom, meg ha mind a ketten úgy vagyunk, akkor te se az enyémet, hanem egyszer csak meglátom az Isten munkáját az életedbe. És ez olyan, mint amikor leugrik a biciklilánc, vagy leugrik a gépszí, és akkor egyszer csak visszaakasztjuk, és megint működik a gépezet. Az asszony ott hagyja a vödröt, és visszamegy a városba. Mivel? Szégyennel meg kellett küzdeni? Megértették egyből? Itt van a messiás. Ugyan már, és miről beszélsz? Hol a kútnál? Vagy mi ez az egész? És végig tudja csinálni. És azt mondja, hogy gyertek ki, nekem megmondta. És olyan hiteles volt az az asszony, és annyira összeállt az élete, hogy az a szétcsúszott, az a délbemenős, az az ötödik házasság utáni ember, az megfordul egy úton, vissza tud menni, és hiteles a többiek előtt. És még az én életem is ilyen. Ugyanilyen szétcsúszott volt, ugyanilyen bűnökben vergődő. És ez a hetedik. Körülményekkel meg kell küzdenünk. Egymásra vagyunk utalva, az értetlenséggel, a hitbeli döntéssel, az elköteleződéssel, az imádat, le kell borulnunk az Úr előtt, és meglátjuk az Úr Jézust. És látjuk azt, hogy nem egyedül vagyunk benne. Szomorú testvérek az az, hogy megérkeznek a tanítványok. Akkor megérkeznek a tanítványok, és mit akarsz, vagy mit beszélsz vele, mármint ezzel az asszonnyal? Az asszony pedig otthagyta a kosarát, elment a városba, és szólt az embereknek, hogy jöjjetek, és nézzétek meg, és kijönnek. Közben kérték őt a tanítványai, mester, egyél. Ő pedig azt mondta nekik, nekem van eledelem, amit egyem, amiről ti nem tudtok. Szolgáló szemüvegén keresztül nézve, ugye, az jut az ember eszébe, hogy az Úr Jézus végig kínlódta ezt a beszélgetést, ez a samáriai asszonnyal ott a vízzel, megjönnek a tanítványok, és kezdheti előről a kenyérrel. A tanítványok is ugyanott vannak, hogy nem tudnak beleállni azokba az előre elkészített jó cselekedetekbe. Miért nem fárad bele az ember? Miért nem mondja azt, hogy elegem van belőletek tanítványok? Hagyjatok engem békén. Egyel végigcsináltam, hagyjon engem az Isten. Nem fog itt kínlódni. Azért, mert hihetetlenül felemelő, és egy csodálatos élmény az, amikor az Isten engem használ egy másik ember életében. Hogy testvér életében használ. És másfél éve megismerkedtem valakivel, és beszélgetünk, és imádkozunk, és erre nyaklik, arra nyaklik, és egyszer csak azt látom, hogy visszarakták a gépszíjat, bele tudott állni ez az ember a jó cselekedetekbe, és olyan szeretettel és türelemmel beszélget a teológus társakkal. Gyereknevelés. Rengeteg szakkönyvet olvasunk. Piros, kék, sárga, rózsaszín nevelési technikák. Rajta vannak a könyvespolcaink. Kapja-e tőlünk az a gyerek ezt a mintát? Ezt látja, hogy otthon bele tudunk állni ezekbe a jó cselekedetekbe, és jó ebben járni. Férj és feleség. Házaspáros tréning. Konfliktus kezelés. El tudjuk olvasni azt, hogy most a házastársunk hol tart. Tudunk abba segíteni, hogy én értem, hogy most nem érted ezt, de lehet, hogy most hitben kell döntést hozni. Tudjuk egymást segíteni abba, hogy figyelj, egy hete hoztunk egy döntést, most lehet, hogy emellett ki kéne tartani. Vagy lehet, hogy most meg kéne alázkodnunk Isten előtt. Vagy ki tudom azt mondani, vagy mikor mondtam ki utoljára a férjemnek, vagy a feleségemnek, vagy a gyerekemnek, vagy a testvéremnek, hogy látom benned Isten munkáját. Látom benned a Krisztust. Testvérek, amikor egy ilyet kap az ember, olyan erőt kap. Olyan örömöt. Hát zárásképpen még egyszer elolvasom a testvéreknek kedvcsinálónak az efézusi levélből, az Efézus 2:10-et, ami így hangzik, hogy mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Testvérek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk közösen.